Isten tiszteletünket a 105. Zsoltár első három versének az eléneklésével folytassuk. Az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Istenünk igéjét Lukács evangéliumából hallgassuk meg, a 6. fejezet 37. versétől a 49. versig terjedő szakaszból.
Ne ítéljetek, és nem ítélhettek, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és nektek is adnak. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Példabeszédet is mondott nekik. Vajon a vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mindketten a gödörbe? Nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, de aki tökéletesen felkészül, olyan lesz, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát a te atyád fiának a szemében, és nem veszed észre a gerendát a saját szemedben? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, holott te még a te szemedben levő gerendát sem látod, te képmutató. Vesd ki először a gerendát a saját szemedből, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd a szálkát a te atyád fia szeméből. Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, mert a tövisről nem szednek fügét, és a csipkebokorról sem születelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert amivel telve van a szív, azt mondja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek meg azt, amit mondok? Aki hozzám jön, hallgatja a beszédemet, és aszerint cselekszik. Megmondom nektek, mihez hasonló. Hasonló egy olyan házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és kősziklára helyezte az alapokat. Amikor aztán jött az árvíz, beleütközött a folyamálja abba a házba, de meg sem mozdította, mert kősziklára épült. Aki pedig hallgatja, de nem cselekszi, aszerint hasonló ahhoz az emberhez, aki alapok nélkül csak a földre építette házát, és amikor jött az ár, azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által hálás a szívünk, hogy itt lehetünk újra a te házadban. Köszönjük, hogy ide hívtál bennünket. Köszönjük azt, hogy a te igédet tartod elénk. Tükörez. Meglátjuk benne magunkat, és beledöbbenünk, hogy mit látunk. Meglátjuk, hogy te mennyire ismersz bennünket, hogy nem tudunk semmit eltitkolni előtted. Hogy pontosan ismered a gondolatainkat, az elmúlt hetünket, a napjainkat, hogy miket mondtunk és miket tettünk. És most így jöttünk eléd. Így meg akarjuk alázni magunkat előtted. És azt akarjuk, hogy tisztíts meg teljesen. Hogy változtass meg, hogy segíts, hogy olyanná legyünk, amely neked tetszik. Hogy ne legyen olyan az a következő hét, mint a múlt heti volt. Hogy sokkal jobban tudjunk rád figyelni. Segíts, Urunk, ebben. Légy itt, olyan jó, hogy erősítesz, bátorítasz a te igéd által. Hogy nem csak rossz dolgokat mutatsz meg, hanem azt is akarod, hogy lássuk, hogy te segíteni akarsz. Köszönjük, Uram, a te igédet. Add, Uram, hogy érthessük, és elvihessük magunkkal a te üzenetedet. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 44. fejezet 22. verséből. Eltöröltem álnokságodat, mint a felleget, és bűneidet, mint a felhőt. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen. A 168. dicséretünk harmadik versét énekeljük, nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 46. versében következőképpen szól hozzánk Isten. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek meg azt, amit mondok? Amen. Foglaljunk helyet. Ebben a néhány igeversben, amit most hallhattunk, sok olyasmi hangzik el, ami ítéletet tartalmaz, amit nem szívesen olvasunk, amivel szembesülve azt kell látnunk, hogy elég sok fogyatékosságunk van, tehát a ma délelőtt nem arról fog szólni, hogy Isten igéje dicsér bennünket, hanem leginkább arról, hogy kérdéseket tesz fel számunkra. Az ige, amelyet felolvastam, egy kifejezést juttatott eszembe, egy manapság viszonylag ismertebb kifejezést, ez pedig nem más, mint a névleges kereszténység. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Ez nem másról szól, mint a névleges keresztényeknek a tömegeiről. Hát erről a kérdésről fogunk ma délelőtt beszélni, és először is szeretném, ha eljutnánk úgymond egy definícióra, egy meghatározásra, hogy mit is értünk az alatt, amikor azt mondjuk, hogy névleges kereszténység. Hát először egy rövid történetet hadd olvassak fel. Egy idős tiszt mondta el a következőket. Egyszer egy szakasz katona elé léptem ezzel a kérdéssel. Van-e köztetek szabó? 3 ember lépett ki a sorból. Amikor azonban az egyiket azzal akartam megbízni, hogy egyenruhámon kis javítást végezzen, mind a 3 gyorsan visszalépett a sorba. Szabónak hívták őket, de nem voltak szabók. Hány embert hívnak keresztjénnek, de mégsem azok. Ez egy nagyon kedves történet, számomra különösen. Ugyanakkor benne van az, amit el szerettem volna mondani, hogy mit is jelent valójában a névleges kereszténység. Sok ember van, akit Krisztusról keresztjénnek neveznek. Miért? Azért, mert egyszer megkeresztelkedett, azért, mert jár templomba, névben keresztjén. Ugyanakkor valójában egyáltalán nem az, mert semmi köze Istenhez. Nem ismeri el az ő úrvoltát, és nem fogadja el a megváltást. Névben keresztény, valójában egyáltalán nem az. Hogy mi ide tartozunk-e vagy sem, a következő felsorolást szeretném tenni. A névleges kereszténységnek néhány ismertető jelét fogom elmondani. Nem minden ismertető jel jellemző minden emberre, ugyanakkor, ha azt látjuk, hogy a többsége azért mégis jellemző ránk, akkor gondolkodjunk el, hogy mi csupán névleg vagyunk keresztények, vagy valójában is. Hát a névleges kereszténység egyik ismertető jele a lelki büszkeség. Engem megkereszteltek, nekem már a nagyapám is presbiter volt, annyiszor hallottam már ezt a kifejezést. Amikor szóba kerül valakinek a hite, és az illető nem akar hitben járni, de mégis meg akarja erősíteni, hogy ő keresztény ember, akkor sokszor hallani ilyen kifogásokat, hogy de nekem tényleg már a nagyapám is presbiter volt. Ők mindig ott ültek a feleségével a templomban. Sőt, még a szüleim is gyakran eljártak, tehát én is keresztény vagyok. És én ezt büszkén viselem. Tehát a lelki büszkeség az egyik jele a névleges kereszténységnek. Egy másik jele az Istennel való kapcsolat teljes hiánya. Ugye az Istennel való kapcsolat nem azt jelenti, hogy néha eljövök az istentiszteletre és meghallgatom az igehirdetést, hanem ennél sokkal többet. Az Istennel való kapcsolat az olyan, mint mondjuk egy házastársi kapcsolat, napi szintű, és beszélgetéssel jár együtt. Na most az Istennel való napi szintű beszélgetés az azt jelenti, hogy fogom a Bibliát, mert kíváncsi vagyok arra, hogy Isten mit akar ma nekem mondani. Lehet, hogy azt az igét már olvastam 15-ször, de akkor is elolvasom, mert éppen az következik. És biztos, hogy mondani akar általa valamit az Isten. Mert a házasok beszélgetése is sokszor ugyanazt a forgatókönyvet veszi elő. Vagy sokszor ugyanazokat az elemeket tartalmazza. Mégis megkérdezzük minden nap a házastársunkat, hogy milyen volt a mai napod. És ő minden nap válaszol rá, hogy ilyen vagy olyan volt. És nem mondanánk azt, hogy ezt ma hallottam, ne is mondd el. Kíváncsiak vagyunk. Az Istennel való kapcsolat szintén itt kezdődik, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mit mond nekem az Isten. És én is beszélgetek vele. Noha tudom, hogy ismeri az összes gondolatomat, a szívemet, mindent tud rólam, de azért ezt el is mondom neki. Kinyitom a számat, és elmondom neki. Reggel is, hogy Uram, mit várok ettől a naptól, és hogy szeretnék veled járni, és este is, hogy Uram, ilyen és ilyen volt a napom, és kérem a segítségedet, hogy ebben a dologban meg tudjak változni, hogy ezt a bűnömet letehessem, eléd viszek másokat is. Tehát egy napi szintű beszélgetés, ez jellemzi az igazi hívő embernek az életét. Vannak időszakok, amikor valakinek az életében ez az intenzitás, ez kicsit alább hagy, és nem mondom, hogy ez jó, de erre még lehet azt mondani, hogy ettől még hívő az ember. Ha valakinek kimarad olykor-olykor az igeolvasás és az imádság. Nem jó, de ettől még lehet valaki hívő ember. De ha valakinek az életéből teljes mértékben kimarad, akkor az elgondolkodtató. Én valóban Isten útján járok? Fontos jele a névleges kereszténységnek az Isten népével való kapcsolat teljes hiánya. És ezt úgy értem, hogy a hívőkkel való kapcsolat. Sokszor tapasztaltam már, főként teológus hallgató koromban, amikor ide-oda kellett menni prédikálni egyik vidékről a másikra, hogy hát igen, ott van a gyülekezet a templomban, nagyon sokan el is mennek, mert ott van a barátjuk, barátnőjük, de csak azért mennek el, mert ott van a barátjuk és barátnőjük. Mert ott lehet vele beszélgetni. De nem biztos, hogy az a barátja, barátnője hitben jár, és a többiek meg nem érdekelték. Ott van egy egész gyülekezet, egy csomó Istent követő ember, de velük nem akarok beszélgetni. Hát az igazi kereszténységnek az egyik jele, hogy keresem a kapcsolatot a többi hívő emberrel. Hogy nem csak úgymond, mihelyt elhangzik a pisztolylövés, itt vagyok a templomban, és mihelyt megkondul a harang, hogy vége, azonnal elmegyek, hanem arról szól, hogy itt maradok és beszélgetek. Hát keresem a hívő emberek társaságát, hiszen érzem, hogy testvérek vagyunk, ez így normális. Ha valakinek sosem volt még ingerenciája arra, hogy hívő emberekkel beszélgessen, akkor ott valami baj van. Mert a hasonszőrűek szokták keresni egymást. Szintén a névleges kereszténységnek az egyik jele a képmutatás, az erőteljes képmutatás. Nincs kapcsolatom Istennel, de mégis igyekszem a keresztény erkölcsiség szerint élni. Nem egy ilyen ismerősöm van. Most direkt olyan példákat mondok, ami nem a gyülekezetből van. De van ilyen ismerősöm, aki úgy határozza meg magát, hogy ő kultúrkeresztény. Tehát, hogy a keresztény erkölcsiséget olyan előrevívőnek, pozitívnak találja, e szerint próbál élni, de egyébként meg semmi köze Istenhez. Nem is akarja őt követni. És ez valahol képmutatás. Mert a gondolkozásából nem ez az erkölcsiség következik, és mégis e szerint akar élni. Szintén az ismertető jelek közé tartozik a Biblia tanításainak a megkérdőjelezése. Névleges kereszténységre jellemző, hogy lépten nyomon megkérdőjelezi a bibliai tanításokat. Nagyon sokáig a kereszténység azért igyekezett ragaszkodni a Bibliához. Voltak persze kisebb-nagyobb eltérések, de azért nagy többségében elmondható volt, hogy a Bibliát olvasták, és annak alapján érveltek, hogy mit mond Isten. Az utóbbi századokban, amikor megjelent az úgynevezett liberalizmus, az emberek elkezdtek mindent megkérdőjelezni, ami a Bibliában van. Van-e olyan, hogy bűn? Az ember bűnös? Hogyan lehet azt mondani, hogy az ember bűnös? Ez nem igaz. Megszületik, hát milyen aranyos, nem? Ezt ti is tudjátok. Van egy aranyos gyermeketek. És igazatok is van, mert aranyos. De ez azt jelenti, hogy bűntelen? A gyermekek bűntelenek? Vagy a nagyobbak bűntelenek? Aki látta a tegnapi meccset, az orosz bíró bűntelen volt, amikor megítélte a 11-est? Íme a bizonyíték, mindannyian bűnösek vagyunk. És mégis megkérdőjelezik, folyamatosan megkérdőjelezik. Megkérdőjelezik a kereszthalált. Jézusot helyettünk szenvedett? Megváltó halált halt? Vagy egyszerűen csak gonosz emberek különböző munkái folytán meg kellett, hogy halljon pont. Nem mindegy. Jézus feltámadt, vagy ott maradt a sírban? Nagyon sok mindent megkérdőjeleztek már. Ha összepróbálnánk szedni, hogy mik azok a dolgok, amiket nem kérdőjeleztek meg a Bibliában, akkor hát egy fél lapot írhatnánk tele pár dologgal. Na hát ennyi az, amit nem kérdőjeleztek még meg a Bibliából. Ennyi. De nem több. Szinte mindent megkérdőjeleztek már. És ez nagyon sokszor nem az egyházon kívülről érkezett, úgymond az ateistáktól, hanem az egyházon belülről, a névleges keresztényeknek a tömegeitől. Félelmetes. Hadd mondjak egy példát erre. Hollandiában 1816-ban bevezettek egy énekeskönyvet. Nem kell megjegyezni a dátumot, nem fogom kikérdezni. Tehát jó régen, pont 200 évvel ezelőtt. És ez az ének tele volt ilyen liberális, racionalista, ez az énekeskönyv ilyen énekekkel. Tehát nem vagyunk bűnösök, jók vagyunk, haladunk az úton előre, majd mi megcsináljuk az Isten országát, stb. Stb. És el kellett énekelni ezekből legalább egyet minden Isten tiszteleten. Ezekből az új, liberális, mindent megkérdőjelező énekekből. És ha a lelkész megtagadta, és azt mondta, hogy én csak a zsoltárok közül énekeltetek, meg a régi dicséretek közül, akkor rendőrségi eljárás alá vonták. Ilyen is volt? És az utolsó jel, amit még szeretnék megemlíteni, az a világhoz való hasonulás. Ez talán a legegyértelműbb jele a névleges kereszténységnek. Hadd mondjak egy párhuzamot. Ugye az Ószövetségben ezt talán úgy fogalmazták volna, hogy a névleges zsidóság. Amikor azt mondták a zsidók Sámuelnek, hogy szeretnénk királyt, és mondd meg Istennek, hogy szeretnénk ugyanolyanok lenni, mint minden más nép, az arról árulkodott, hogy hát valójában ugyanolyanok is vagyunk, mint minden más nép. Ugyanúgy gondolkozunk, ugyanazt akarjuk, ugyanazok a céljaink, valójában nekünk semmi közünk az Istenhez. Körül vagyunk metélve, persze, hallgatunk a bírára, mert muszáj, de egyébként pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint mindenki más. És szeretnénk, hogyha az életvitelünk is ugyanolyan lenne, mint minden más népé. Hát a névleges keresztények is erről ismerhetőek fel nagyon könnyen, hogy ugyanazt az életvitelt szeretném élni, mint mindenki más. Ha vannak a Bibliának különböző előírásai, a kapcsolatokat illetően, a tanulást illetően, a munkát illetően, stb. Stb. Ez engem annyira nem érdekel. Én ugyanolyan szeretnék lenni, mint mindenki más. Összefoglalom, ami eddig elhangzott. Mik a jelei a névleges kereszténységnek? Egyrészt a gyökerekre való büszkeség. Már a nagyapám is presbiter volt. Az Istennel való kapcsolat teljes hiánya. Az Isten népével való kapcsolat teljes hiánya. A képmutatás, a bibliai tanítások megkérdőjelezése és a világhoz való hasonulás. Hogyha valaki ezeket a jeleket érzékeli magában, akkor nem baj. Nem baj, hogyha ezeket érzékeli. Én örülök annak, hogyha valakinek ilyenkor felnyílik a szeme és azt mondja, hogy jé, hát ez én vagyok. Én most nem prédikáltam ki senkit, tehát nehogy valaki úgy érezze, hogy konkrétan őt prédikáltam ki, de ha valaki úgy érzi, hogy ez az ő inge, akkor nyugodtan vegye magára, mert Isten igéje ezért szól hozzánk, hogyha ránk vonatkozik, akkor igenis vegyük magunkra. A következő pontban azt szeretném megmutatni, hogy milyen következményei vannak a névleges kereszténységnek. Ez azért nagyon fontos, mert ez segít abban, hogy megértsük ennek a jelenségnek a jelentőségét. Tehát valaki azt mondja, hogy jó, én névleges keresztény vagyok. És? Nem jó az? Mi a baj vele? Hát elmondom, hogy mi a baj vele. Hát kezdjük a következményeket úgymond az egyénnek az életében. Ha én személy szerint névleges keresztény vagyok, akkor annak mi lesz a következménye az életemben? Hát kezdjük egy evilági következménnyel. Közvetlenül ezután a 46. igevers után Jézus elmond egy példázatot. Ebben a példázatban ugye arról van szó, hogy két ember épített egy-egy házat, az egyiknek volt alapja, a másiknak nem volt alapja. Szerintem mindannyian ismerjük ennek a példázatnak a magyarázatát. Ugye minden ember építgeti a maga házát, a maga életét, elvégzi az iskoláit, megy dolgozni, családot alapít, stb. Hát már ami ebből összejön, de mindenki igyekszik építgetni az életét. És az egyik életnek van alapja, Jézus Krisztus, azon áll vagy bukik, de nem bukik, hanem áll. A másiknak meg nincs alapja. És amikor jönnek az élet viharai, az egyik ember megáll, akármennyire is döngetik a viharok, a másik pedig összedől. És a névleges keresztényeknek az élete nagyon sokszor összedől. Manapság talán a házasság az a terület, ahol a legnagyobb problémákat látjuk. Tehát ez úgymond az állatorvosi ló. Ezen szinte mindent le lehet mérni. Akinek Krisztusra van építve a házassága, annak azért az esetek nagy részében meg is marad a házassága. Teljesen mindegy, hogy mi történik. Lehet, hogy történnek nagyon szomorú dolgok egy család életében, mondjuk meghal egy gyermek, ilyen is van. Vagy jön egy olyan anyagi helyzet, hogy állandóan dolgoznia kell a házaspárnak, hogy meg tudjanak élni. Vagy egymás között történik valami probléma, egy feszültség kialakul, elkezdenek vitatkozni, összekülönböznek a politikán, a focin, stb. És hát így néz ki az élet, nem? Mindannyiunk élete valahol így néz ki. És hogyha valaki életének van alapja, ha egy házasságnak ott van Krisztus, mint alap, akkor ezeken a dolgokon túl lehet jutni. És lehet, hogy utána sokkal jobban megerősödik a házasság. És annyira jó körülnézni ilyen értelemben itt a gyülekezetben, hogy sok házasság van. Sok erős, egészséges házasság. Átjutottak már nehézségeken, döccenőkön, de megmaradt az a házasság. És mi van azokkal a házasságokkal, ahol Krisztus nincs jelen? Halálra vannak ítélve. Komolyan mondom, hogy halálra vannak ítélve. És most lehet, hogy valakinek eszébe jut, de hát nekem vannak olyan nem keresztény ismerőseim, vagy névleges keresztény ismerőseim, ahol megvan még a házasság. Hát igen, tudom én, hogy nem azt jelenti ez, hogy nincsenek ilyen házasságok. Na de milyenek azok a házasságok? Azért ezt mindig tegyük fel. Az az önzetlen szeretet dominál benne, ami egyedül Krisztus által érhető el? Vagy valami más? Az, hogy nem válok el, mert a szégyen? Vagy megelégszem a kapcsolatnak egy alacsonyabb fokozatával? Hogy bizonyos témákról nem beszélgetünk, de azért azt mondogatjuk egymásnak, hogy szeretlek? Azért értjük a különbséget, nem, hogy vannak házasságok, amelyek nem mennek ugyan szét, de mégis egy alacsonyabb szinten folytatódnak tovább. Na hát ebből lehet látni azt, hogy mit jelent az, amikor valakinek kudarccal teli az élete, vagy Krisztusban megáll és túl tud jutni ezeken a helyzeteken. Hát önmagában, ha itt be is fejezném, azt gondolom, hogy már mindenki értené, hogy mi a jelentősége annak, hogy névleges keresztények vagyunk-e vagy sem. Nem mindegy, hogy azt a 70-80 évet hogyan éljük le ezen a földön. De azért menjünk tovább. Van az egyén életének egy túlvilági következménye is. A névleges keresztények nem üdvözülnek. Ennyi. Azért ez egy elég fontos következmény. Ha valaki meghal, ugye tudjuk, hogy két variáció van, hogyan folytatja tovább az életét, vagy megy a mennybe, vagy megy a pokolba. Ennyi. Nincs purgatórium, nincs megsemmisülés, nincsen több út, vagy menny, vagy pokol. Mit fog mondani a névleges keresztény, amikor majd odalép Jézus elé? Mit fog mondani, hogy miért erez be engem a mennybe? Azért, mert itt voltam a templomban? Azért, mert én is melegítettem ezt az amúgy is meleg templomot? Vagy azért, mert itt van nálam egy nyugta? Itt van, előveszem, uram, látod, befizettem az egyház fenntartói járulékot. Erez be? Ez őt nem fogja érdekelni. Az nekünk jó, hogy kapunk egy kis egyház fenntartói járulékot, tehát nyugodtan fizessék csak a testvérek, de ez arra nem jó, hogy bejusson valaki a mennybe, és ezt vegyük nagyon komolyan. Tehát az egyén életében mindent meghatároz, hogy csak névleg tartozik valaki Krisztushoz, vagy valójában. És most lépjünk egy szinttel magasabbra. Mi a következménye a névleges kereszténységnek az egyház életében? Most ugye egyháznak azt nevezem, amit annak látunk, tehát a szervezetet, a magyarországi református egyházat, meg katolikus egyházat, meg a világ összes keresztény felekezetét. Mi a következménye annak, hogyha a névleges keresztények úgymond gyökeret vernek, adott esetben többségbe is jutnak a kereszténységen belül? Hát az egyik nagyon súlyos következmény, hogy az egyház elveszíti a szentségét. Azért gondoljunk bele abba, hogy milyen volt a kereszténység mondjuk az első, második, harmadik században, és milyen most Európában. Emlékszünk rá, milyen volt akkor? Na jó, nem emlékszünk rá, egyikünk sem volt ott, de olvastunk könyveket, ugye? Mi jellemezte ezeket az embereket? Olyan mértékű szentség, amit hát manapság nagyon hiányolunk. A külsősök rájuk mutattak, és azt mondták, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Pedig azért válogatott társaság volt már akkor is a kereszténység. Volt köztük patrícius, úgymond főnemes, meg volt köztük egy rakás rabszolga, idegen, egész nap dolgozott, bejött a gyülekezetbe, büdös volt, mint a mit tudom én micsoda, és ezek az emberek szerették egymást úgy, hogy ezt mindenki más észrevette. Ez szentség volt? Ez szentség volt. És amikor azt mondták nekik, hogy tagadd meg az urat, különben viszünk a cirkuszba, és odavetünk az oroszlánok elé, mit mondtak? Azt, hogy jó, hát akkor menjünk cirkuszban, úgyis régen voltam már ott. Szentség ez? Szentség, bizony. És hogy néz ki a 21. századi kereszténység itt Európában? Észre sem lehet venni, hogy kik a keresztények. Ránézünk az egyházra, és azt mondjuk, hogy hát jó, ez is csak egy az összes többi szervezet közül. Nem? Most a látható egyházról beszélek. Van súlya az egyház kijelentéseinek? Most őszintén kérdezem. Ha valahol megnyilatkozik a zsinati elnök, vagy a német, mit tudom én milyen püspök, akkor odafigyelnek rá az emberek, és azt mondják, hogy na, ez egy olyan vélemény, amin el kell gondolkoznom? Vagy legyintenek egyet, hogy olyan, mint a bélyeggyűjtő társaság elnöke, hát semmi extra nincs benne, nem szentebb. Tehát itt kezdődik, hogy nem tartják szentnek az egyházat, és éppen ezért a véleményére sem figyelnek oda. És ami még ennél is fontosabb, az evangélium hirdetésére sem figyelnek oda. Nem szörnyű, amikor az egyház kiáll hirdetni az evangéliumét, és az emberek azt mondják, hogy minek figyeljek rá oda, hát az ő életük sem változott meg semmiben. Azt mondják, hogy ez az evangélium a magja az ő életüknek. Hát ilyen az életük, minek figyeljek rá oda. Ezért nem mindegy, hogy kit nevezünk kereszténynek, vagy nem. És a harmadik szintje, úgymond a következményeknek, az a világ életében való következményeknek a dolga. Mi történik a világgal, ha a névleges keresztények úgymond uralomra jutnak? Hát az lesz a vége, hogy eltűnik a kereszténység a világból, és a világ azzal fog szembesülni, hogy itt vagyunk önmagunkban azok, akik elutasítottuk Istent, és tényleg csak mi vagyunk, senki más. Hiszen az egyház is ugyanezt csinálja. Ők is elutasították az Istent. És ha ez megtörténik, akkor mi lesz? Mit mondott Jézus? Ti vagytok a föld sója. Ha a só megízetlenül, mivel lehetne visszaadni ízét? Ha eltűnik úgymond az igaz egyház ebből a világból, akkor a földnek már nem lesz sója. Nem lesz senki, aki igazi tartalmat adhatna ennek a világnak. Akkor a bűn halad a maga útján, kiteljesedik. Senki nem lesz, aki azt visszafogja. El tudjuk képzelni ezt a világot? Szerintem el tudjuk. Nem állunk tőle távol. Manapság nagyon sokan ebbe az irányba tendálnak. Hadd idézzek egy beszélgetést, jó? Nem a gyülekezetből. Ez egy Facebookos beszélgetés. Hát manapság így beszélgetnek leginkább az emberek. Megkérdeztem az egyik ismerősömet, magát kultúrkereszténynek valló ismerősömet, hogy mi a célja az életének. Semmi. Én majd meghalok és elpusztulok, pont. Na jó, de akkor hogyan éljünk? Hát, ha tudunk, akkor olyan keresztényi módon, de egyébként meg mindenki kövesse a saját vágyait, pont. És nincs olyan, hogy igaz cselekedet, meg bűnös cselekedet. És rákérdeztem, hogy és mi a véleményed arról, hogy mondjuk Hitler uralomra jutott és megölt milliókat. Mi a véleményed erről? Vagy arról, hogy sok-sok muzulmán ugye millióknak az elpusztítására készül, és bizonyos próbákat már tettek is. Mit szólsz ehhez? Nincs bűn? És azt mondta, hogy nincs. Igazából ő el tudja fogadni azt, hogy ők így gondolták el az életüket, hogy ettől lesz jobb. Ez az ő céljuk. De ha nincs Isten, ha nincs egy abszolút létező ebben a világban, akkor ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Kinek áll jogában büntetni? Senkinek. Nem félelmetes? Ha eltűnik a kereszténység a világból, akkor a bűn elkezd kiteljesedni. Lássuk Sodoma és Gomorra esetét, ahol már csak Lót maradt meg. Hát az szinte semmi, ugye? És hogy kiteljesedett a bűn, nagyjából hasonlókat élünk át manapság. Tehát a saját életünkben, az egyház életében, a világ életében nagyon súlyos következménye van annak, ha a névleges kereszténység hatalomra jut. És végezetül egy igét szeretnék idézni az Efezusi levélbe, azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan tovább. Ez az ige így hangzik: újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Nagyon fontosnak tartom ezt az üzenetet. Már azt nagyon fontosnak tartom, hogy a Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve azzal indul, hogy Jézus levelet küld a gyülekezeteknek. Ott konkrétan 7 gyülekezetnek küldött levelet, és ezek közül, hát 2 kivételével mindegyikben komoly problémák voltak. És Jézus azért küldte ezeket a leveleket, mert azt akarta, hogy változás álljon be. És változás is állt be. Tehát ezeknek a gyülekezeteknek az életében azért történt ott egy feléledés ezeket a leveleket követően. És amikor Jézus nekünk mondja, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben, akkor most is ugyanez a célja, hogy valami történjen. Mert szükséges, hogy történjen valami. Ezen az úton nem lehet tovább haladni. Ha valaki azt gondolja, hogy nyugodtan élhetünk tovább úgy, ahogy eddig éltünk, névleges keresztényként. Most, ha valaki nem is önmagára gondol, de úgy az egyházára, hogy ez így mehet tovább, ahogy eddig, akkor ott valami nagyon félrement. Nem mehet így tovább. Ezen változtatni kell. És tegyük hozzá, hogy lehet is. Ha azt mondja Jézus, hogy újuljatok meg, akkor azt jelenti, hogy ez a megújulás, ez lehetséges. Itt valamit lehet tenni. Annyit hadd tegyek rögtön hozzá, hogy ez a megújulás azért nem úgy néz ki, hogy az ember összeszedi magát, és akkor megújult. Ugye hát hányan próbáltak már megváltozni? Volt már köztünk valaki, aki nem próbált megváltozni soha semmilyen téren? Én jó vagyok így, ahogy vagyok? Nem akarok lefogyni, meg nem akarok leszokni a cigiről, meg semmiről? Mindannyian próbáltunk már. Sikerült? Mekkora sikerünk volt? Hát én már sokszor próbáltam leadni 10 kilót. Eddig még nem sikerült. Jó? Sokan próbáltak már leszokni a dohányzásról, igaz? Mark Twain mondta, én nem tudom, miért mondják, hogy nehéz leszokni a dohányzáson, nekem már vagy 20-szor sikerült. Nehéz leszokni? Nehéz megváltozni? Szinte lehetetlen. Szeretném máshogy nevelni a gyerekeimet. Na? Kedves szülők, ugye mindenki gondolkodott már így. Én is. Szeretném nem felkapni a vizet. Szeretnék türelmesebb lenni. Pláne este, amikor találkozunk. Sikerült megváltozni? Ugye nem olyan könnyű a dolog. A változás egyedül Jézus által történik meg, és ez azt jelenti, hogy könyörögnünk kell. Folyamatosan könyörögnünk kell. Elmondani az Úrnak, hogy én erre abszolút képtelen vagyok. Tényleg nem tudom megtenni. Sokszor próbáltam, koppantam, kész. Kérlek, csinálj velem valamit. És akkor az ember átéli, hogy valamit csinál vele az Úr. Hát két területet jelez a megújulásban ez a levél. Azt mondja, hogy az egyik terület a lélek. Újuljatok meg lelketekben. Ez egy célkitűzés számunkra. A lélekben való megújulás azt jelenti, hogy újuljatok meg az Istennel való kapcsolatotokban. Ugye a lelkünk által kötődünk az Úrhoz. Ugye van a látható világ, meg a láthatatlan világ. Isten láthatatlan, az állatok láthatóak, az ember egyszerre látható és láthatatlan. Tehát fizikális értelemben ehhez a világhoz tartozunk, lelkünk által, a láthatatlan részünk által pedig az Úrhoz kell, hogy tartozzunk. Újuljatok meg lelketekben, azt jelenti, hogy újuljatok meg az Istennel való kapcsolatotokban. És hát ez legyen a legfontosabb. Ne olyan programokat találjunk ki, hogy akkor holnaptól egy kicsit kevesebbet szívok, vagy holnaptól egy csokival kevesebbet eszem, vagy mit tudom én. Ne ilyen értelemben akarjunk megújulni, hanem az Istennel való kapcsolatunkban. Könyörögjünk, hogy ez menjen, de utána találjunk is ki valamit, hogy mit fogok tenni ennek érdekében. Hogy akkor beírom a naptáramba, hogy 5-től 6-ig nem csinálok semmit. Illetve nem az, hogy nem csinálok semmit, hanem hogy nem tervezek oda semmi mást, mert akkor az Úrral akarok lenni. És ez a programom. És ha valaki felhív, hogy menjünk el valahova, akkor mondjuk azt, hogy bocs, tele van a naptáram. Nem kell megmondani, hogy az Úrral akarunk időt tölteni. Lehet, hogy egy-egy hitetlen barátunk nézne is nagyokat, hogy nem jössz el velem ide meg oda, mert Bibliát akarsz olvasni. Elég annyit mondani, hogy tele van a naptáram, már foglalt. Tehát ez az első terület, hogy a lélekben való megújulás. És a másodikat is nagyon szeretném aláhúzni, újuljatok meg elmétekben. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásunkat hassa át az Istennel való kapcsolatunk. Van a kereszténységnek egy válfaja, amit pietizmusnak nevezünk. Lehet, hogy már többen hallották ezt a kifejezést. Nagyjából úgy tudnám a pietizmust jellemezni, hogy a szívemben keresztény vagyok, tényleg keresztény vagyok, olvasom a Bibliát, imádkozom, gyönyörködöm az Úrban, de mindez nem hatja át a gondolataimat, és nem hatja át az egész életemet. A reformátusok nagyon nagy hangsúlyt tesznek a gondolkozásra, és ezt szeretném most is aláhúzni. Ne csak szívünkben legyünk keresztények. Ne ilyen elvarázsolt pietisták legyünk, hanem református keresztények. Hassa át a Biblia az egész gondolkozásunkat. Mindent. És hogyha találkozunk valamilyen helyzettel a hétköznapok során, akkor automatikusan az lesz a fő kérdésünk, hogy Uram, te most abban gyönyörködnél, ha ezt tenném, vagy abban, ha azt tenném. És sokkal odaszántabb keresztények leszünk akkor, ha nem csak a szívünk az Úré, hanem a gondolataink is. Hát ezt a kérdést teszi fel ma nekünk az ige, hogy mi magunk névleges keresztények vagyunk-e, vagy igazi keresztények, hogy itt a gyülekezetben mit tapasztalunk, hogy mennyi az igazi keresztény, mennyi a névleges keresztény. Nézzünk körül Magyarországon, Európában, mik a tapasztalataink, merre halad az egyház, és mit lehet tenni. Mit tehetek a személyes megújulás területén, és mit tehetek gyülekezetem, egyházam, a világ kereszténysége megújításának az érdekében. Amen. Isten igényére a 397. dicséretünk második versének az eléneklésével válaszoljunk. Lásd millióknak lelke megkötözve. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te hívsz bennünket. Köszönjük, hogy ezt a hívást nem csak egyszer adod át nekünk, hanem életünk során nagyon sokszor, és amikor azt látod, hogy hátra maradunk, akkor jössz hozzánk és megerősítesz. Köszönjük, hogy most is hívogatsz bennünket, hogyha eddig szenderegtünk a hitben, akkor most felébredjünk. Nagyon szeretnénk, Urunk, látni a te néped megújulását ezen a világon. Szeretnénk látni, hogy újra veled járunk, hogy a te igéd áthatja szívünket, lelkünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, az egész életünket. Urunk, szeretnénk sóvá lenni ennek a világnak az életében, és könyörgünk, hogy te tedd meg ezt velünk. Nekünk ez nem megy, mi erre képtelenek vagyunk, de bízunk a te kegyelmedben, hogy nem hagysz magunkra, és megcselekszed ezt bennünk. Nagyon kérünk, Urunk, azokért, akik különös terheket hordoznak, a gyásznak a terhét, kérünk, Urunk, hogy te adj vigasztalást, te adj feltámadásba vetett hitet minden gyászolónak. Kérünk, Urunk, mindannyiunkért, akik a nyár előtt állunk, akár diákokért, akiknek most könnyebb lesz, és azzal telik az idejük, amivel csak akarják. Kérünk, Urunk, hogy vigyázz rájuk, ne engedjenek azoknak a csábításoknak, amelyek ilyenkor nagyon ott vannak. És kérünk, Urunk, azokért is, akik dolgozni fognak a nyár során, kérünk, hogy te adj erőt, és te adj lehetőséget mindannyiunknak majd a pihenésre is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.